Történelmi csúcsot ért el a villamos energiarendszer. Csúcs terhelése, a távhőszektorban nőtt a biomassa és a geotermikus energia, miközben majdnem a felére esett vissza a szén felhasználása 2016 és 2019 között. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Történelmi csúcsot ért el a villamos energiarendszer nyári és téli csúcs terhelése 2019-ben, derül ki a hatóság és a rendszerirányító közös kiadványából. Serre Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét a folyamatos áramigény növekedés okairól, illetve a hazai távhőszektor energiatermelésének változásairól hallják.
A 2019-es adatok, tehát még a COVID-járványos 2020 előtti számok azt mutatták, hogy növekedett továbbra is rendületlenül, mind a nyári, mind pedig a téli rendszerterhelés, tehát a 2019-es évben az a tendencia továbbra is megfigyelhető volt, hogy egyrészt több villamos energiát fogyasztunk, másrészt a téli és a nyári csúcspont is az előző évi hasonló adathoz képest magasabb. Ha megnézzük egyébként magát a villamos energia felhasználást, az viszont alig 3%-kal nőtt az előző, a 2018-as adathoz képest, még a bruttó termelés ezzel szemben csak nem 6%-kal növekszik. Ez természetesen azt is jelenti, ez egy jó tendencia, hogy egyrészt növekszik a megújuló forrásokra épített kapacitásoknak az aránya, másrészt pedig csökken az importszaldónk, ami 30%-ról 27%-ra mérséklődött 2019-ben. Egyébként megjegyzem, hogy a Nemzeti Energiastratégia szerint 2030-ra 20%-os arányra szeretnénk csökkenteni. E tekintetben is nagyon fontos, hogy növekszik a megújuló erőforrásoknak a villamos energia termelése. Ha ezen belül megnézzük, hogy az egyes kategóriákon belül melyik a leginkább dinamikusan fejlődő, akkor azt látjuk, hogy a naperőművek teljesítménye tudott a leginkább növekedni, ott is az úgynevezett háztartási méretű erőműveknek volt 44%-os a gyarapodás az előző évihez képest, de már az ipari méretű napenergia teljesítménye is 2,8%-kal növekedett, tehát elmondható, hogy ennek a növekedésnek a hátterében a megújuló és elsősorban a naperőműveknek a termelése áll.
Hogy alakult a csúcsterhelés? Mennyivel nőtt nyáron, illetve télen az előző évekhez képest?
Nyáron a csúcsterhelés, a nyári az 275 megawatttal emelkedett az előző évihez képest, a téli pedig 236-tal. Ha megnézzük egyébként azokat a számokat, amik összehasonlítják az elmúlt éveknek a mozgását, akkor van egy nagyon érdekes pont, ez 2015-ben volt, amikor megegyezett a téli és a nyári csúcsterhelésnek a mennyisége. Egyébként jellemzően elmondható, hogy továbbra is a téli csúcs az, amelyik magasabb továbbra is. Természetesen emögött nem elsősorban az elektromos fűtésnek a kérdése áll, hanem az, hogy kevesebb a napsütéses órák száma, többet használjuk a villamos energiát, és éppen ezért alacsonyabb a nyári fogyasztás. Természetesen a nyári fogyasztást megdobja a most már egyre szélesebb körben terjedő légkondicionálás által felvett villamos energia szükséglete. Természetesen az is hozzátartozik, hogy azok a technológiák, amelyeket most egyre inkább használunk hétköznapjainkban, akár otthon háztartásban, akár pedig iparméretekben is, ezek egyre kevesebb villamos energiát vesznek fel.
És egyébként abszolút értékben mennyi volt a téli, illetve a nyári csúcsterhelés? Mondta, hogy még mindig megvan a különbség.
Így van, a nyári csúcsterhelés 6633, még a téli az 7105 megawattos volt. Ez egyébként mind a kettő történelmi csúcs.
És 2019-ben a távhőszektorban is voltak változások, nőtt a biomassa és a geotermikus energia felhasználása, és jelentősen csökkent a széné. Itt mit lehet látni? Milyen tendenciákat?
1,5 millió embert érint a távhűtés Magyarországon, hiszen 650 ezer távhűtéses lakásról beszélünk, és a települések száma amelyeknél a tápfűtés meghatározó tényező a téli fűtésnél, most ez a száma megközelíti a 100-at. Ha megnézzük azt, hogy miből állítják elő az erőművek a tápfőt, akkor azt látjuk, hogy továbbra is meghatározó a földgáznak a szerepe, viszont amelyik megerősödött, az elsősorban a geotermikus, illetve a biogáz, depóniagáz, szennyvízgáznak a felhasználása. Hozzátartozik még ennek a számsornak az elemzéséhez, hogy majdnem felére esik 2016 és 2019 között a szénnek a felhasználása. Ez jól jelzi azt a célt, hogy minél kevesebb károsanyagkibocsátás mellett termeljük meg a tápfőt. A tápfőnek nagy előnye az, hogy mindenféle energiahordozó felhasználásából készült hőenergia befogadására képes. Ezért nagyon fontos például a geotermikus energiában rejlő lehetőségeknek a kiaknázása. Több olyan város is van már Magyarországon, akár Győrde, említhetném Miskolcot, vagy akár Hódmezővásárhelyét is, ahol bizony a tápfűtésben van szerepe és jelentős szerepe van a geotermikus energiának. Ez egy jó irány, amelyet szerintem az elkövetkezendő években is követni fogunk. Természetesen ezeknek a beruházás igénye például a geotermikus energiának az jelentősebb, mint például a földgázzal való hőtermelés, ennek ellenére hosszú távon, és figyelemmel az Európai Uniós és az ennek megfelelő hazai céloknak is természetesen a cél az, hogy minél több megújulóval, minél több zöld energiával lássuk el az otthonaink fűtését.
A távhő előállítás esetében a földgáz szerepe milyen volt az elmúlt években, illetve milyen lett 2019-re?
Nos, egy nagyon lassan csökkenő tendenciát látunk a földgáz tekintetében, de továbbra is meghatározó. Ha belegondolunk abba, hogy annak idején a tápfő kialakulásának mi volt a lényege, akkor rájövünk arra, hogy régen a szocialista nagy iparvállalatok úgynevezett hulladékhőjét hasznosították a lakosság fűtésére. A hulladékhő nem keverendő össze a hulladékból előállított energiatermeléssel természetesen. Nos, ma is van még olyan település, ahol egy nagyvállalat hőjét lehet felhasználni fűtésre, illetve egy iparvállalatnak a hőjét lehet felhasználni fűtésre, de a távhőtermelés átalakult, és így olyan hőtermelők jöttek létre, amelyeknek a profilja vagy kifejezetten a távhőnek, a hőnek a termelése, illetve egy olyan kapcsolt rendszernek a működtetése, melyben egyrészt villamos energiát állítanak elő, másrészt hőt is képesek előállítani. Ebben egy nagyon jó energiahordozónak bizonyult a földgáz, viszont ennek a lassú visszaszorulása az kívánatos is, hiszen a dekarbonizációs programnak megfelelően igyekszünk csökkenteni folyamatosan a széndioxid, szénoxidoknak a kibocsátását. Ennek keretében a földgáz felhasználásunkat is folyamatosan csökkennünk kell. Nos persze, amit most látunk csökkenést 2016 és 2019 között, ez részben magyarázható az egyéb energiahordozók előretörésével, így a biomasszával, a biogázzal, illetve a geotermikus energiának az előretörésével, részben pedig avval is magyarázható, hogy enyhébbek a teleink, tehát kevesebb energiát fordítunk a lakásaink fűtésére.
Serre Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
A kőolaj világpiaci ára 11 havi csúcsra emelkedett január első hetében, miután Szaúd-Arábia bejelentette, februárban és márciusban kevesebb kőolajat termel, mint amit kvótája lehetővé tenne. A részletekről Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét Sivos Ildikó kérdezte.
Az alemelkedés hátterében az a szaudi orosz alkú áll, ami meglepetésszerűen érte a piacot, ugyanis Szaúd-Arábia azt ígérte a virtuális találkozót követően, hogy ők februárban és márciusban önkéntesen napi 1 millió hordóval csökkentik a termelésüket. Oroszország, illetve a vele szövetséges Kazaksztán pedig 75-75 ezer hordó per nappal növelhetik februártól a kihozatalukat, miközben a többi OPEC ország pedig a januári szinten fog termelni. Ez lényegében azt jelenti, ez a megállapodás, illetve a szaudi önkéntes ígéret, hogy tulajdonképpen elhárult a veszély annak, hogy ha ismét erősödik a koronavírus járvány, és emiatt csökken az olajkereslet, akkor az olajárak lényegesen alacsonyabb szintre esnek, hiszen az a kisebb szaudi kínálat kompenzálhatja ezt a kieső keresletet.
Ez a bizonyos árcsúcs, ez mit jelent? Tehát mennyi lett az északtengeri Brent olajhordonkénti ára a bejelentés után?
Gyakorlatilag a megállapodás alapján a Brent típusú kőolaj kb. 53 dollárra emelkedett, és ez valóban egy 11 havi csúcs, tehát utoljára tavaly februárban, még a Covid-járvány kitörése előtt láttunk hasonló szinteket.
Mekkora volt a mélypont tavaly, tehát honnan kapaszkodott fel az olajára?
Hát ha Brent típusú kőolajat nézzük, akkor ugye itt az árszint egészen 15 dollárig csökkent április során. Az amerikai VTI volt ugye még különösen kimagasló, ahol ugye egy napra negatív árak is kialakultak, tehát ezekhez a szintekhez képest most már lényegesen magasabban vagyunk.
Ezután a szaudi bejelentés után maradhat-e tartósan ezen a szinten az olajára, mert ugye itt csak arról volt szó, hogy februárban, illetve márciusban csökkentik a termelést.
Ez nagy mértékben attól függ, hogy miként alakul a kereslet az év hátralevő részében. Ugye alapvetően a piac növekvő keresletre számít, arra számít, hogy a tavaly kieső mintegy 8 millió hordó per napos keresletnek legalább a kétharmada, háromnegyede az visszaépülhet az év végéig. Azonban ennek az alakulása, ez a pálya, amit ugye ez a kereslet növekedés leír, ez nagy mértékben függ attól, hogy mennyire sikerül beoltani a világot koronavírussal szemben, illetve mennyire sikerül újra nyitni a gazdaságokat, és itt azért komoly bizonytalanság van elsősorban az első fél évben. Én azt gondolom egyébként, hogy a mostani szaudi megállapodás és önkéntes vállalás tulajdonképpen elhárította az első negyed évben annak a veszélyét, hogy a kőolajár jelentősen csökkenni fog. Valószínűsítem egyébként, hogy a nyár végéig a mostani 50-60 dollár közötti Brent ár marad, ezt követően pedig elindulhatnak akár az árak fölfelé, hogyha a kereslet valóban olyan mértékben nő, mint amire a piac most számít.
Lecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Egységes szervezetben működik január 15-től az Innovációs és Technológiai Minisztériumban az energia- és klímapolitikai, illetve az építésgazdaságért, infrastruktúrális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkárság. A munka irányítását is a korábbi kettő helyett egy államtitkár végzi ettől az időponttól, Sipos Ildikó összefoglalója.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleményt adott ki a tervezett változtatásról. Ebben hangsúlyozzák, a kormány célja, hogy az ország minél gyorsabban átálljon az innovatív, zöld, digitalizált, a saját hulladékát is feldolgozni képes úgynevezett körforgásos gazdaságra. Ennek érdekében van szükség arra, hogy január 15-től egységes szervezetben működjön tovább. A tárca eddig a területtel foglalkozó két szervezeti egysége, vagyis az energia- és klímapolitikai, illetve az építésgazdaságért, infrastruktúrális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkársága. A közlemény kiemeli, az Európai Unió 2030-ra és 2050-re kitűzött klímavédelmi célkitűzéseinek megfelelően radikálisan csökkenteni kell a szén-dioxid kibocsátást, elsősorban a nukleáris és megújuló energiára építve, ezt pedig az energetikai rendszerek jelentős fejlesztésével kell elérni. Ezzel összefüggésben kiemelt cél az energiahatékonyság növelése és az energiafogyasztás csökkentése. A közlemény megállapítja, tavaly a minisztérium lerakta a klíma- és természetvédelmi akcióterv stratégiai és szabályozási alapjait. A következő időszak kihívása a már elfogadott és elindított programok összehangolt továbbvitele. Az új január 15-től a két korábbi minisztériumi szervezeti egység összevonásával létrejövő államtitkárságot az elsősorban uniós egyeztetési tapasztalatokat igénylő feladatoknak megfelelően Steiner Attila, az Igazságügyi Minisztérium eddigi Európai Uniós ügyekért felelős államtitkára vezeti majd. Az innovációs tárca közleményében arra is kitér, hogy az államtitkárságokat eddig vezető Boros Anita és Kaderják Péter korábbi államtitkárok jelentős érdeme, hogy az akcióterv 2020-ban eljutott a meghirdetéstől a végrehajtásig, Palkovics László innovációs és technológiai miniszter pedig a továbbiakban is számít a távozó államtitkárok munkájára, olvasható a tárca közleményében. Az Igazságügyi Minisztériumból érkező Steiner Attila egyébként 1982-ben született. A Corvinus Egyetemen szerzett diplomát közgazdászként, pályáját a MOL-nál kezdte, stratégiai és üzletfejlesztő szakértőként. 2010-től politikai tanácsadóként tevékenykedett az Európai Parlamentben. Tanulmányait a Firenzei Szabályozási Iskola energiaszabályozási szakképzésével és a Német Szövetségi Biztonságpolitikai Akadémia biztonságpolitikai szemináriumával egészítette ki. 2014 és 2018 között főosztályvezető helyettesként, majd politikai tanácsadóként a miniszterelnökségen dolgozott. 2015-től 2018-ig a Paks 2 Atomerőmű ZRT felügyelőbizottsági, majd 2018-tól 2019 júniusáig igazgatósági tagja volt.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Újabb pályázati kört hirdetett meg elektromos rásegítésű kerékpárok vásárlására az Innovációs és Technológiai Minisztérium az év első hetében. Sanda Tamás, a tárca stratégiai és parlamenti államtitkára az 1 milliárd forintos keretösszegű pályázat lezárulta után közölte, 1185 kérvény érkezett több mint 128 millió forintra. A novemberi első körben 1019 kerékpár vásárlására ítéltek meg támogatást több mint 110 millió forintot. A következő kör várhatóan február 1-e és 5-e között lesz. A támogatás céljáról az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztost, Révész Máriuszt hallják.
A nyugat-európai városokban, különböző térségekben mindenütt az a tapasztalat, hogy a kerékpáros közlekedés részaránya folyamatosan növekszik. Nagyon sok országban írtak ki támogatási pályázatokat elektromos rásegítésű kerékpárok vásárlására Németországban, Franciaországban, Olaszországban, és ezért az Innovációs Technológiai Minisztérium úgy döntött, hogy Magyarországon is kiír egy ilyen pályázatot uniós forrásból. Az első kör is nagyon sikeresnek tekinthető, több mint 1000 kerékpárra jelentkeztek, és hogy ez a szám, ez mekkora, érdemes elmondani, hogy Magyarországon a 2019-es esztendőben körülbelül olyan 3000-3500 elektromos rásegítésű kerékpárra fogyott el. A bicikliknél a motor az csak akkor működik, hogyha a pedált tekerjük. Hogyha a pedált nem tekerjük, akkor leáll a motor is. Ezekből a kerékpárokból kétféle kerékpár van. Pedál szenzoros az úgy működik, hogy a pedál elfordulás szögét érzékeli a kerékpár, és akkor az alapján segít. A modernebb technológia, az a nyomaték szenzoros bicikli, ott azt is érzékeli, hogy milyen erővel nyomjuk a pedált. Ezek között a biciklik között jelentős árkülönbség van, ezért Magyarországon az a döntés született, hogy a pedál szenzoros bicikliket 90 ezer forinttal, a nyomaték szenzoros bicikliket pedig 150 ezer forinttal támogatjuk a pályázat keretében. Szeretnénk, hogyha inkább nyomaték szenzoros bicikliket vásárolnak az emberek, az korszerűbb, bizonyos értelemben biztonságosabb is, viszont egy probléma van, hogy azért jelentősen magasabb is az áruk, ezért szerettük volna ösztönözni, hogy a korszerűbb technológiát vásárolják meg az emberek. És elsősorban munkába járáshoz használnák fel. Ahogy Boris Johnson fogalmazott az angol kerékpáros stratégia előszavában, a kerékpárutak azok valójában egy éjjel-nappal nyitva tartó kondicionáló termek, és azok, akik kerékpárral járnak munkába, azok a nemzetközi felmérések alapján egészségesebbek is, mint azok, akik autóval teszik mindezt, úgyhogy nagyon-nagyon nagy hatása van a kerékpározásnak a mindennapi életünkre, és azt szeretnénk, hogyha ezen a téren, hogy itt előre lépjünk, segítsünk az embereknek, mert abban az esetben, hogyha sokan járnak el kerékpárral, akkor jobb, hangulatosabb ország lesz, ahol egészségesebbek az emberek, tisztább a levegő, kisebb a dugó, és azt hiszem, hogy ez a program ez teljesen egyértelműen ezt a célt szolgálja.
Révész Máriusz, Aktív Magyarországért felelős kormánybiztost hallották. Legkésőbb tavaszra megérkeznek az üzletekbe azok az elektromos kerékpárok, amelyek kedvezményes megvásárlására a hónap elején lehetett pályázni, mondta el az Inforádiónak a Berguson kerékpárüzlet pályázati részlegének felelőse. Fodor Ágnest, Virányi Zsolt kérdezte.
Egy átlagember üzembiztos használatban mennyiért tud megvenni egy elektromos kerékpárt?
Vannak azok a úgymond egyszerűbb kerékpárok, ami ugye ez a pedálszenzoros kerékpárok, ezt ugye két részre osztódik. A pedálszenzor és a nyomatékszenzor. A pedálszenzoros ez egy egyszerűbb kialakítás, itt egy idősebbeknél vagy egy egyszerűbb felhasználásnál rövidebb túrák vagy piacra járás, ilyesmi, ez a cél. Ezek ilyen 3-500 ezer forint körüli vételáron vannak. A másik pedig, ami inkább egy közkedveltebb, tehát mondjuk ugye a nagyobb réteget érint, a nyomatékszenzor. szenzoros kerékpárok, itt azért inkább ilyen 600 és 1 millió közötti összeg, itt a pályázat ugye egy 900 ezres limitet megjelölt, tehát ugye akkor ebbe kell nyilvánvalóan beleférni, és akkor ezt a 150 ezer forint hozzájárulást biztosítják ők. Jó esetben sikerült talán a raktárról választani, de ha nem, akkor van egy előrendelési listánk, és akkor abból segítünk egy olyat választani, ami a megfelelő a felhasználásra az ügyfélnek.
Ha valaki pályázik és úgy dönt, hogy elektromos biciklit vásárol, akkor legkésőbb mikorra kaphatja meg?
Van egy nagy raktárunk, amiben elég sok kerékpár már megérkezett, tehát márkától függetlenül előrendelésre jönnek a kerékpárok. Ennek egy része már decemberig befutott, tehát lehet innen is választani, de általában az előrendelés olyan március-áprilisig szokott megérkezni, tehát elméletileg májusig mindenki megtalálja a saját kerékpárját. Ez azért jó, mert ugye erre a pályázatra eleve 6 hónap van, tehát ugye eleve belefér ez a pályázati időbe, hogyha valaki akár most is pályáz egy kerékpárt, akkor az megérkezik még a pályázati időn belül, amíg ugye fel lehet használni ezt a okiratot.
Fodor Ágnest, a Berguson kerékpárüzlet pályázati részegének felelősét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!